A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Hortai Olivéra, a századvég energia- és klímapolitikai üzletágának a vezetője.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hát pozíciódból fakadóan szerintem a kedves hallgatók nagyjából kitalálják, hogy miről is lett szó. Az elkövetkező szűk egy órában, mármint energia- és klímapolitikáról, ide tartozik szorosan, hogy a parlament előtt a költségvetés tetemes tétel van elkülönítve egy olyan elemre, amely még eddig nem volt a büdzsében, ez pedig a rezsicsökkentési alap, több száz milliárd forintra rúg. Hogy látod ennek a jelentőségét?
Van egy nagyon kedvezőtlen gazdasági, makrogazdasági környezet. Európa tavaly ősszel egy energiaválságba sodródott, és az orosz-ukrán háború kitörése, illetve a szankciók lebegtetése az jelentős mértékben súlyosbította a helyzetet. Ennek a következményeképpen a piaci energiaárak drasztikusan megemelkedtek, itt szinte valamennyi energiahordozóra igaz ez az állítás. A múlt héten a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt mondta, hogy szerinte a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint a 70-es évek olajválsága volt, mert a 70-es években csak az olaj árak szálltak el, és ott voltak ellátási problémák. Ő egyébként nyár végére most is ellátási problémákat vizionál, de ami miatt szerinte ez egy súlyosabb helyzet, hogy az olaj mellett a földgáz és az árak is elszabadultak, és ez különösen igaz az Európai Unióra. Azt látjuk, hogy Európa szerte valamennyi...
Ahogy szokás mondani a kártyanyelvben, all in, egy kis poénnal fűszerezve.
Tehát azt látjuk, hogy az Európai Unióban valamennyi tagállam azon dolgozik, hogy megakadályozza ennek az árrobbanásnak a begyűrűzését a lakossági energiaárakban. Ennek az az oka, hogy a háztartások nagyon nehezen képesek reagálni az árváltozásokra. Ezt az empirikus szakirodalom is egyértelműen megmutatja, ezt a közgazdász zsargon úgy mondja, hogy az energiakereslet árugalmassága nagyon alacsony, tehát hiába változik az ár, a háztartások nem képesek helyettesíteni ezt a terméket, nem képesek váltani másra rövid távon, hanem el kell, hogy szenvedjék ezt az ár emelkedést, árnövekedést, és ennek nagyon súlyos társadalmi következményei vannak, ezt Magyarországon is láthattuk a 2008 utáni években, amikor néhány év alatt az áremelkedés következtében háztartások százezrei váltak energiaszegényé. A rezsicsökkentés fenntartása az a következő időszak kulcskérdése lesz ma. Magyarországon a háztartások nem érzik azt az energiaár növekedést, ami tapasztalható az Európai Unióban. Ennél fogva Magyarországon nincsenek olyan jellegű társadalmi problémák, mint Európa szerte számos másik
országban.
Mondj légy
szíves egy-két példát, amely mondjuk már itt van előttünk, és hát rikít sajnos a maga valóságával együtt.
Hát például egy friss hír, hogy az Egyesült Királyságban az energiaszolgáltatók jelezték, hogy az ő előrejelzéseik szerint őszre, az őszi fűtési szezon elejére Nagy-Britanniában a háztartások 40%-a energiaszegényé válik. Tehát ez azt jelenti, hogy ősszel várhatóan csak nem minden második brit háztartásnak a hónap vége felé döntenie kell majd arról, hogy fűteni fog, vagy élelmiszert vásárol-e. De azt látjuk, hogy más országokban is, Nyugat-Európában is az energiaszegény háztartások aránya drasztikusan növekszik. Egyszerűen olyan alsó-középosztálybeli családok, akik néhány évvel ezelőtt még arról kellett, hogy döntsenek, hogy nyáron hova mennek nyaralni mondjuk az Európai Unión belül, most ezt nem tehetik majd meg, mert a megtakarításaikat, vagy azt, amit megtakarításra fordíthatnának, szórakozásra, és így tovább, azt elviszik az energiaköltségek. Úgyhogy egy nagyon aggályos helyzet kezd kialakulni, kibontakozni, és az egyes tagállamok különböző eszközökhöz nyúlnak annak függvényében, hogy a meglévő szabályozási környezetük az mit enged meg.
Fontos, amiket mondasz, bocsáss meg, hogy megszakítalak, hiszen azért alapvetően, amikor a lajtán túli országokról beszélünk, egy hozzánk képest dúsgazdag uniós tagállamokról van szó. Tehát amennyiben Magyarországra ugye ráeresztenék a piaci árakat, akkor itt azért elszabadulna a pokol, finoman szólva.
Hát ezt mi most frissen kiszámoltuk a századvégnél, hogy most egy átlagos magyar háztartásnak, aki mondjuk gépjárművel rendelkezik, a benzinár stop eltörlése az havi 21.000 forint plusz költséget jelentene, a rezsicsökkentés eltörlése pedig 21.000 forintos áramszámla növekedést és 58.000 forintos gázszámla növekedést, tehát összesen 100.000 forint többletköltséget eredményezne. A nagycsaládosokat ez a teoretikus helyzet ez még erősebben sújtaná, mondjuk egy 8 fős háztartás esetében, aki intenzív gépjármű használó, a pluszköltség az meghaladná a 250.000 forintot. De egyébként még annyit hadd reagáljak erre a magasabb jövedelmű, alacsonyabb jövedelmű ország kérdéskör, hogy most már ez nem annyira egyértelmű, tehát az előző, mondjuk például a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal minden hónapban csinál nemzetközi árösszehasonlítást, és az előző hónapban már jövedelemarányosan Magyarországon kellett a második legkevesebbet fordítani a rezsiköltségekre. Egyedül Luxemburg előzte meg hazánkat, ahol ugye a jövedelmek nagyon magasak, a rezsiköltségek európai összevetésben, a középmezőnyben vannak, de valamennyi másik tagállamban a háztartások átlagosan a jövedelmük nagyobb részét fordították rezsi kiadásokra.
Ugye a sajnálatos orosz-ukrán háború miatt még reményt se látunk arra, hogy következő hetekben, hónapokban a helyzet normalizálódna, addig is hát Brüsszelben több döntés született. Nézzük az elmúlt hetek forró topikjával, ez pedig az olajembargó, amelyet egyébként ugye az Európai Unió vezető döntéshozói megszavaztak, Magyarország pedig ugye azt mondta, hogy vétót mond erre. Nézzük ennek a hátterét, hogy látod?
Érdemes talán visszamenni egészen a háború kirobbanásáig, mert talán így érthető meg a leginkább a jelenlegi helyzet különlegessége. Február 24-én, amikor kirobbant a háború, akkor az európai energiapiacon az energiaárak csak egy nagyon enyhe növekedést produkáltak, aminek az volt az elsődleges oka, hogy a háború kirobbanásának a napján az Európai Uniós vezetők bejelentették, hogy bár fognak szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ezek a szankciók nem fogják érinteni az energiaszállításokat. És ezt követően néhány hétre rá, március első hetében mégis nagyon intenzíven felmerültek a szankciók, számos nyugati vezető elkezdte ezeket lebegtetni, és azóta egy rendkívüli áremelkedés tapasztalható, pusztán a szankciók lebegtetésének a következményeképpen. Kialakult egy olyan nagyon furcsa helyzet, hogy a politikai kommunikáció az országok egy jelentős részében, és a valós cselekvés az teljesen elvált egymástól. Érdemes mondjuk Németországot megnézni, ahol még a kormányon belül is az egyes politikusok következetesen mást nyilatkoznak, más pozíciót vesznek fel a szankciókkal kapcsolatban. Például Olaf Scholz, a kancellár egy mérsékelt álláspontot foglal el időről időre, nem támogatja az energiaszállításokat érintő szankciókat, de a gazdasági minisztere Robert Habeck, ő viszont nagyon erősen támogatja ezeket. És ennek a következményeképpen a szankciók bevezetése körül volt egy nagy média zavar. Aztán úgy tűnt április végén, hogy mégsem vezetik be az EU-s tagállamok az energiaszállításokat érintő szankciókat, és akkor egy picit megnyugodott a piac, viszont utána lényegében a semmiből az Európai Bizottság előállt az olajembargó ötletével.
Ez alapvetően is... hogy a morális okai voltak ennek, tegyük hozzá, mármint ami történt Brüsszelben.
Abszolút, ez abszolút így van. Az olajembargós döntés az nagyon nehezen indokolható gazdasági vagy pragmatikus érvekkel, tekintettel arra, hogy ahogyan erre egyébként számos elemző, sőt az amerikai pénzügyminiszter is rámutatott, egy olajembargó, most már bevezetett olajembargó esetében Oroszország viszonylag könnyedén képes új lokáció, új helyen értékesíteni a nyersolaját, a kitermelt nyersolaját.
Mert akkor bocsáss globális... meg, itt ismét megszakítalak, akkor álljunk meg egy szóra, hogy az energia, pontosabban az összes szankció arra irányulna, hogy elvágják az orosz gazdaságnak a nyakát, és említed egyébként, hogy Oroszország elméletileg képes a kitermelt nyersanyagot más régiókban is értékesíteni. Erre van opciója az oroszoknak? Van iránt a kereslet?
Tehát például Indiában a háború, vagy India a háború kirobbanása óta 2,5-szeresére megemelte az orosz vásárlásait. Azt látjuk, hogy például az Egyesült, tehát hogy azt látjuk, hogy a bevezetett embargót is nagyon sokan kikerülik. Az Egyesült Államok például még márciusban bevezetett olajembargót Oroszországgal szemben, viszont egy múlt heti nagyon részletes elemzésből egyértelművé válik, hogy a keleti partokon továbbra is nagy mennyiségben érkeznek orosz eredetű olajszállítmányok, csak egyszerűen jelenleg az orosz olajat először Indiába szállítják, ott finomítják, és úgy szállítják az Egyesült Államokba, és vannak egyéb visszaélések is, tehát azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők azok kreatívan megtalálják annak az útját, hogy kikerüljék ezeket a szankciókat, de a történelmi tapasztalatok is ezt mutatják, tehát a Venezuela ellen, Irán ellen bevezetett szankcióknak is volt egy ilyen következménye. Amit szerintem érdemes még elmondani, és ami miatt én külön kifejezetten kudarcosnak gondolom a brüsszeli szankciós politikát, hogy pusztán a lebegtetésnek a következményeképpen Oroszország brutális mértékben képes volt növelni a bevételeit. Tehát április végéig az oroszok az európai gáz- és olajszállításokból annyi árbevételt realizáltak, amennyit tavaly az egész évben, pedig tavaly is egy magas árkörnyezet uralkodott. Május hónapban csak az Európába irányuló olajszállítmányokból 20 milliárd dollárt kerestek, tavaly az egész évben 33 milliárd dollárt. Tehát Oroszország a bevételeit elképesztő mértékben képes volt növelni a háború óta. Európának pedig egyre növekednek a költségei, egyre növekednek a háztartási terhek, és egyre növekednek a gazdasági terhek is, csökken a versenyképesség, és egyre nagyobb probléma kezd kibontakozni.
Hát nézzük, mi lesz a next step, ha lehet így fogalmazni, hiszen most már ugye a döntés megvan a 6. szankciócsomagról. Mi az alternatívája az orosz olajnak Európa esetében?
Még annyit engedjen meg szerkesztő, hogy hozzátegyek, mert nem jutottunk el a döntésig, hogy a döntés előtti hetek is szerintem tanulságosak voltak. Mert a médiában arról lehetett olvasni, hogy Magyarország az egyetlen olyan tagállam, ami ellenzi az európai olajembargót. Aztán megszületett a döntés, egyrészt maga a döntés is nagyon elhúzódott, egy napig nagyon parázsvita, nagyon erős parázsvita volt róla, majd Magyarországnak sikerült azt elérnie, hogy a csővezetéken keresztül érkező olajszállítmányok mentesüljenek az olajembargó alól, és utána számos tagállam vezetői úgy nyilatkoztak, hogy egyébként a magyarokkal értenek egyet. Tehát ez is azt mutatja, ez is mutatja ezt a média és valós cselekvés közötti különbséget, és a mostani helyzet az az, hogy a szankció, tehát az embargó az a tengeri olajszállítmányokra vonatkozik, a csővezetéken keresztül érkezőre nem vonatkozik. Az, hogy a tengeri szállítmányokat a következőkben hogyan, milyen forrásokból lehet pótolni, az még egyelőre nem teljesen világos. Szerintem érdemes azt kiemelni, hogy mondjuk a gáznál az olaj az könnyebben helyettesíthető, és ezért is az embargó bevezetése előtti hetekben viszonylag kevés cikk vagy elemzés foglalkozott azzal, hogy ezeket majd hogyan lehet ténylegesen milyen forrásokból nyerni, új más forrásokból. De én ezzel kapcsolatban is egy kissé óvatosabb vagyok, mert globálisan egy energiahiányos állapot van. Arra vonatkozóan már láttunk elemzéseket, hogy egyébként ez az embargó, ez milyen áremelkedést fog eredményezni. Azóta egyébként növekednek a nyersolajárak, és egyébként sem voltak alacsonyak. De az, hogy ez milyen ellátási problémákat fog eredményezni az egyébként tengeri kikötővel rendelkező országokban, az a következő hónapoknak a nagy kérdése.
Van még hát a pár percünk a műsor első részéből, a Repower EU az mennyiben tud besegíteni, mármint az Európai Unió projekt? A Európai Unió tagállamai számára alternatíva témakörében.
Számomra ez a csomag is egy kissé csalódást keltő volt. Tudnélik, nagy várakozás övezte, hogy az Európai Bizottság az egyébként általa ösztönzött, általa kikényszerített szankciós csomaghoz hozzátegye a szükséges forrásokat, viszont a Repower EU csomag az lényegében 297 milliárd eurós nagyságú az egész, és ebből 272 milliárd euró az meglévő más, egyébként szintén fontos források átcímkézését tartalmazza. De elsősorban több mint 200 milliárd az a helyreállítási alapokból érkezik, ami ugye a gazdaság újraindítását volna hivatott segíteni, amire most nagy szükség van, mert az Európai Unió éppen egy gazdasági válságba sodródik bele. Egy másik 50 milliárdos része az nagy részt az agrártámogatásokból kerülne át, és hát egy élelmiszerválság is kibontakozóban van, úgyhogy nem biztos, hogy célszerű az agrártámogatásokat erre fordítani.
Szumma-szummárom, nekünk mennyi jutna ebből a Repower EU-ból?
Még nincsenek tagállami borítékok meghatározva.
Tehát mi nem tudjuk pontosan ebben a percben, hogy tulajdonképpen Magyarország számára mi jut. Köszönöm szépen, tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a nap vendége beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.